Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ha minden a magyar politikai hagyományoknak megfelelően zajlik, akkor egy év múlva, 2026. április 5-én lehet a legkorábban megtartani az országgyűlési választásokat. Ez azt jelenti, hogy a következő egy hétben fogunk ráfordulni arra az időszakra, amikor elmondhatjuk, kevesebb mint egy év van vissza az országgyűlési választásokig. Ebből fog kiindulni a mai beszélgetésünk. De hirdetném, hogy a vétófüzet már megvásárolható a Partizán webshopjában, és azt is, hogy jövő héten szombaton lesz vétó Orosházán, jegyek még kaphatók és elérhetőek a leírásban. Azt is el szeretném mondani nektek, hogy elindult a Partizán 1%-os kampánya, és ez a vétó szempontjából azért fontos, mert a legfontosabb eseményei a vétónak azok, amikor veletek találkozhatunk a kitelepüléseinken, amikor együtt beszélgethetünk a helyi politikáról. Ha szeretnétek, hogy ez még sűrűbben továbbra is megtörténjen, akkor kérjük, hogy adjátok adótok 1%-át a Partizánnak. Kezdünk! Szia, Bálint!
Szia, Kamilla!
Mielőtt rátérnénk a fő témánkra, egy-két aktualitásra azért ejtsünk szót. Itt az elmúlt napokban a Magyar Nemzeti Bank és Matolcsi György körül hangos a nyilvánosság, és az látszik, hogy most már nem csak a sajtó ír azokról az ügyekről, amik érintik Matolcsi Györgyöt, hanem most már a kormány is úgy tűnik, hogy el fogja engedni a kezét, és itt több elmélet is lehetséges. Az egyik az az, hogy most jól jönne egy kirakat per tulajdonképpen, amivel a kormányzat jelezheti, hogy ő is rendet tart a sajátjaik között, ő sem tűri el a korrupciót, mert bár eddig annyira nem volt nagy felhajtó ereje az ellenzékben, vagy a társadalomban a korrupciós ügyeknek, vagy azok tematizálásának, de ez változni látszik, és erre lehet esetleg valamiféle reakció, hogy ennyi év után most már foglalkozik a hatalom is ezzel a kérdéssel. Te mennyire látod ezt az elméletet valósnak?
Hát nem tudom, hogy Matolcsi lesz-e korunk trockija, vannak ebben kétségeim. Inkább én úgy nézem ezt az egész ügyet, hogy egy ilyen tökéletes leírása az Orbán rendszernek. És bármennyire próbálja Orbán Viktor is, meg Orbán Balázs is azt eljátszani, hogy ott se lettek volna, hogy mi a Magyar Nemzeti Bank ügyeiben, neki semmi beleszólás. Azt hiszem, hogy Matolcsi György nem is ismerik. Azért ez nem így van. És hogy mennyire régen tudunk erről, hát a legkorábban talán Róna Péter, amikor még a korábbi világnak volt a lejárt felügyelőbizottsági tagja, akkor már 14 körül kongatta a harangot, hogy valamit nem lesz itt rendben. Ugye 13-ban lett miniszterből Nemzeti Bank elnök Matolcsi György, és onnantól kezdve hát megállás nélkül cikkek százai szólnak arról, hogy mi történik, hogyan veszti el közpénz jellegét a közpénz, hogyan alakulnak át alapítványokba, alapítványok mikre költenek, milyen elképesztő pénzúrást csinálnak, mit művel Kecskeméten Matolcsi György, mit művel Balaton akaratján Matolcsi György és a felesége, mit művel az országban Matolcsi György. És ugye mindenki tudott erről, Orbán Viktor megállás nélkül védte, dicsérte, korunk zsenie, a nyolcasok nagymestere, nem tudom, a magyar Keynes és Hayek egy személyében, tehát minden volt, és hirtelen ugye az történt, hogy abban a versenyben, hogy ki legyen a Nemzeti Bank vezetője, ugye volt arról szó, hogy Nagy Márton, akik ugye korábban volt egyébként, és Matolcsi tanítvány volt, csak aztán összevesztek, vagy Varga Mihály, aki ugye korábban pénzügyminiszter volt, akkor ugye Varga Mihály nyert, és szerintem az történt egyébként, hogy olyan kellemetlenül nagy ez az összeg, ugye beszélnek itt 4, 500, 600 milliárd forintokról, ami azért már ugye Euróba is egy komoly összeg, hogy egyszerűen a Nemzeti Bank, mint intézmény, és az ÁSZ, mint intézmény, ha létezik még ilyen intézményi fogalom, egyszerűen nem teheti meg azt, hogy ezzel nem foglalkozik. Mert egyszerűen a kredibilitása egy banknak, hogy hogyan működik, főleg egy nemzeti banknak, azért ezért sok múlhat.
De ha már Varga Mihály, nem lehet, hogy ő tulajdonképpen azzal a feltétellel vállalta el a Nemzeti Bank vezetését, hogy mivel róluk tudható is, hogy van egy komoly ellentét Matolcsi és Varga között, hogy, hogy akkor ő ezekre a kérdésekre most pontot tesz?
Hát én nem tudom, hogy milyen feltételekkel vállalt el, hát nem is fog soha kiderülni, az mindenképpen érdekes és érdemes megnézni, hogy hogyan működik ez a színjáték. Szóval, hogy az ÁSZ vizsgálja a Nemzeti Banknak a gazdálkodását, az az ÁSZ, akinek ugye korábban Domonkos László volt az elnöke, aki a Fideszből érkezett parlamenti képviselő, és most ugye Vindis László az elnöke, aki amellett, hogy Varga Juditnak a élettársa, emellett korábban annak a Nemzeti Banknak volt az alelnöke, amit egyébként most vizsgál, már magában is ez is egy jogi nonsense, de az, hogy most találta meg a problémát a Nemzeti Bankkal, eddig nem volt róla tudomása, vagy csak most jöttek oda a számvevők, hogy akkor ebben foglalkoznak egy 500 milliárd forintos lyukkal a Nemzeti Bank költségvetésében, szóval az egész egy ilyen bóhózat, ha nem arról lenne szó, hogy a mi pénzünk hogyan veszíti el közpénz jellegét. Tehát az állami számvevőszéknek van egy megállapítása, ugye azt tudjuk a sajtóból, hogy volt egy korábbi jelentéstervezet, aztán volt egy későbbi, csak egy dolog került ki belőle, hogy Mészáros Lőrinc bankjával milyen fura megállapodás kötött a Nemzeti Bank alapítványai. Szóval mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez nem lehet elszeparálni a Fidesztől, tehát hogy a Matolcsy György a Fidesz maga, a Fidesz gazdasági partjának az alapja. Ugye Papcsák Ferenc, aki a Nemzeti Banknak az fegyverzetségnek az elnöke most is, és volt korábban is, ugye a Fidesznek volt parlamenti képviselője, volt elszámoltatási biztosa, volt zuglói bukott polgármestere, és ugye megint ugye abba kerülünk bele, hogy el tudja játszani a Fidesz ennyi év után, hogy ehhez az alakhoz semmi köze nincs. És ugye akkor jön a kérdés, hogy akkor micsoda ő ez a Trocki a Orbán Viktornak, ugye Matolcsy György mindenki tudta, hogy bűnöző, és most akkor végre el fogják ítélni, című játékot adnak elő, és ugye hogy a Fideszben is van ugye mindennek következménye, illetve mire próbálsz, vagy mire utaltál, hogy akkor dádá mindenkinek, aki megpróbálja elárulni a rendszert. Én ezt nem tudom, ebben a szempontból nem is érdekel.
Tehát ugye nincsen párhuzam adott esetben Simicska Lajos távozásával a rendszerből?
Ugye az egy szerintem teljesen másféle kapcsolat, ami akkor volt, ugye ők egy ilyen kétfejű sasként nyitották a Fideszt és az országot, a Matolcsynál ez sosem volt ennyire így, talán inkább az történt, hogy egyszerűen olyan elképesztő holdudvar építésbe kezdett Matolcsy György, ami egyébként a holdudvar ugyanaz, mint a Orbán rendszer holdudvara, csak hogy mondjam, ilyen kis különbségek vannak, hogy akkor Matolcsy Ádám akkor vesz-e New Yorkba magának ingatlant, vagy nem. De a lényeg az, hogy a Fidesz kezelte a Nemzeti Bankot saját bankként, a Fidesznél vesztette el a Nemzeti Bank közpénz jellegét az alapítványokba, és most úgy tenni, hogy mind ugye Pölner Örs, aki ugye korábban alapítványi kuratóriumi FB elnök volt, jelen pillanatban a Fidesz szegedi frakcióvezetője, vagy Papcsák Ferenc, nem is lennének, ott se lettek volna, nem is tudtak volna semmit csak olvasni, az egy vicc. És itt a politikának az a feladata, főleg az ellenzéki politikának, hogy ne engedje meg azt, hogy a Fidesz ezt megúszza, hogy ne engedje meg azt, hogy elkezdjék játszani ezt a Trocki ügyet, hogy ők magukból utálják, vagy kivetik a korruptokat, mert ez az ő saját ügyük.
De akkor térjünk rá egy másik nagyon furcsa témára, ami számomra igazából teljes mértékben érthetetlen, hogy mi történik itt a zebrák körül. A magyar politikában egy új szimbóluma lett a jelenkor magyar politikájának a zebra. Van itt egy üzengetés Magyar Péter és Orbán Viktor között. Orbán Viktor most már örökbe is fogadott az állatkertben egy zebrát, vagy szeretne, és közben pedig új hír, hogy egyébként a Mészáros csoport elismerte, hogy vannak azon a birtokon zebrák törődésből és gondoskodásból. Szóval, hogy egy ilyen posztmodern jellegű szituáció alakult ki, és nem igazán látom, hogy ennek mi az értelme. Azok a reakciók, amiket a miniszterelnök ad, teljesen furcsák, és igazából talán az egyetlen logikus magyarázat az, hogy minél nagyobb káoszt kell tenni e körül az ügy körül, hogy az, hogy tulajdonképpen mi az alaphír, hogy mi a probléma ezzel az egésszel, azt ne lehessen érteni, hanem mindenféle ilyen spam információkkal ellátni a nyilvánosságot.
Ja, szerintem is ez van. Tehát ugye az a történetnek a történet úgy indult el, hogy talán előző héten péntek este beterjesztett a Fidesz frakció egy módosító javaslatot arról, hogy átalakuljon a vagyonnyugtatási kételi kötelezettség az európai parlamenti képviselőknél, és lényegében ahhoz kössék a mandátumot, ami egy érdekes jogi ilyen lépés, hogy valaki tesz-e vagy nem tesz-e egy mindenre, saját magára is, és a környezetére is érvényes vagyonleltárt. Ugye ez egész ugye Magyar Péterre lett ugye írva, hogy ezt kvázi meg el is mondták, és akkor erre jött a Magyar Péternek a viszontválasza, hogy akkor mi a helyzet a zebrákkal a 60 pusztai uradalmi birtokon, ami ugye azért érdekes, hogy beszéltünk itt a vétóban többször is róla, hogy vajon sikerül-e megőrizni, vagy visszaszerezni ezt a plebejus imidzsét Orbán Viktornak, úgyhogy közben van ez a, hát azért a plebejusságnak egy ilyen fura ilyen formátuma, ez a 60 pusztai birtok, meg ugye a magánrepülőzés ide-oda-amoda, és ugye azt mutatta, azt mondta Magyar Péter, hogy ott zebrák is vannak ezen a birtokon, nem csak pálmaház van, meg nem tudom, pánikszoba, meg nem tudom, miket mondott ott, hanem van egy ilyen szimbolikus dolga, és ugye ez egy tök ilyen megragadható ilyen dolog, hogy mi van, hogy lovak, vagy zebrák, tényleg mindegy ilyen valamilyen, tényleg ilyen dél-amerikai ilyen drogbárónak, amit elmondott is, tehát ilyen képek vannak, vagy ilyen teljesen szürreális, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon szép festmény, és talán az történhetett, amit te is mondasz, hogy akkor Orbán Viktor megpróbálta, hogy a viccnek a vicc elterelés, spamelés ilyen trükkéhez folyamodni, amivel kicsit szerintem olyan ez, mint amikor volt az avokádó, meg ilyen péniszgét kérdése, hogy a Fidesz így, mintha a régi eszköztárt próbálná így használni, és mintha emelni továbbra is az alapkérdést. És amikor készültem erre a műsorra, akkor direkt megnéztem hogy a Google-be, hogy akkor hogyan van ez az egész zebra kérdés, és azért Orbánhoz van kapcsolva. Tehát lehet, hogy spammeli közben a közvéleményt, és próbálja elviccelni, hogy neki sose volt zebrája, hanem most fogja örökbe fogadni, de hogy ez mennyire működik, azt nem tudom. Külön érdekesség az, hogy szerintem új kommunikációs csapat van az Orbán körül, vagy legalábbis valami új világot, ezt a posztmodern próbálják alkalmazni, meg lehet, hogy milyen eredménnyel, de az egy nagyon érdekes ilyen vizuális élmény volt nekem, hogy amikor Orbán Viktor elmegy egy zebra mellé, vagy egy út lévő zebrához, egy kávéval a kezébe, hogy itt van ez a zebra, még itt csak ilyet láttam, és mindezt egyébként a Mariska nevezetű étterem előtt teszi, ugye azt kell tudni, hogy Schmidt Máriának és fiának a ilyen ingatlan a vérmezőnél, amiben van egy ilyen étterem is, amit saját magáról nevezett. Ez a pont ott van, ott gondolkodik arról, hogy a zebra igazából egy ilyen átkelő lehetőség. Na mindegy, hogy hova fog ez vezetni, ugye tök friss hír, hogy mégiscsak vannak zebrák, hát nem csak az van, hogy csak átkelni rajtuk. Egy ilyen kicsit ilyen belevonódás ez. És mondom még egyszer, látszik, hogy nagyon próbálják ezt a plebejusságot visszaszerezni, de nagyon nehéz úgy, hogy közben a vagyonelemek azért más mondanak. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes utazás abban a szempontból, hogy ehhez nincsenek, és tényleg sokszor beszéltünk erről, hogy erről nincsenek kellően hozzászokva, hogy van visszaválasz. És az a visszaválasz az legalább akkora, mint az ő válaszuk. Tehát ez egy ilyen megállás nélküli ilyen pengeváltás ez.
Igen, meg egyébként az is mutatja ennek a helyzetnek a konstruáltságát, meg a viccességét, hogy Sudár Orsolya volt szikrás politikus, posztolt arról, hogy egyébként a természetes eljárás rendje annak, hogy az állatkertbe hogyan fogadunk örökbe egy zebrát, az nem az, hogy ilyen levelet írunk, tehát hogy ennek van más módja is.
Igen, de ez egy ilyen gyors, ilyen pánikszerű válasz ez. Tehát, hogy amennyire próbálják azt mutatni, hogy igazából minden rendben van, és ilyen nagyon hideg fejjel minden business as usual, ezek nem annyira erre mutató dolgok, szóval inkább egy kapkodás ez az egész kérdés. Főleg úgy, hogyha eljöltem, akkor vannak zebrák, tehát akkor az egész megint egy ilyen különleges, ilyen posztmodern állapotban a lét, nem lét, újra létbe kerül.
De kedd este történt egy tüntetés a Ferenciek terén, majd utána a különböző hidakra csorgott le a tömeg. Ugye ezt Hadházi Ákos és a Momentum közös szervezésében történt meg. Megjelent Daniel Freund is, Európa Parlamenti képviselő. Ő is mondott beszédet, és nagyon sok beszéd elhangzott, ezt közvetítettük is a Partizánon, És ugye nyilván ennek a demonstrációnak az apropója az az volt, hogy a gyülekezési törvény megváltoztatása miatt tiltakoztak az emberek, és hát stílusában, dramaturgiájában, az egésznek a küllemében és az elhangzott üzenetekben nagyon hasonlított ez a tüntetés ahhoz, amilyen ellenzéki tüntetések abban az időben voltak, amikor még nem jelent meg a Tisza párt, és nem jelent meg a Magyar Péter, akár a zeneválasztások, meg a kulturális, különböző kulturális jegyek nagyon jellemzőek voltak erre a korábbi időszakra. Nekem az a kérdésem, hogy ez egy olyan esemény volt-e, vagy ami most történik, az e körül, az ügy körül és az ellenzéki akciók körül, az egy olyan dolog, amiből egyébként tud profitálni a Momentum, vagy személyesen Hatházi Ákos, vagy pedig ez már egy olyan gesztusrendszer, ez egy olyan megoldások, amikre már nem vevők az ellenzéki állampolgárok.
Szerintem, amit ott érdemes volt elmondani, ott Gulyás Márton ott elmondott a tüntetés után, nem tudom sokat hozzátenni, annyival talán el tudnám viccelni, hogy aki azt jóvá hagyta, hogy a tüntetés alatt az Egyetlen Forradalmár vagyok a városba című kispál szám menjen, az egy különleges iróniával állt hozzá, azt hiszem, a részvevőkhöz.
De akkor nem látod úgy, hogy ez egy jó lehetőség a Momentumnak arra, hogy 2026-ban megüsse a küszöböt?
Hát, ha jól tettem, akkor jelen pillanatban a Momentum valahol 1% alatt van, nyilvánvalóan, és akkor hogy mondjam, így a bennem lévő humanista az egyet érez velük, hogy ők erre tettük fel az értéket, hogy akkor ők, nem tudom, parlamenti képviselők lesznek, meg politikusok, és hát most látják azt, hogy igazából összeomlott körülöttük a támogatottságuk, ami ez a nagy része azért az ő hibájuk, tegyük hozzá, és hogy akkor próbálnak mindenbe belekapaszkodni, amiben lehetőséget látnak, és biztos sokuk közülük, ott volt is egyébként a mi híradásunkban is egy ilyen pár, aki akkor te elmondta, hogy egy lány meg egy fiú, hogy ők miért vannak a Momentumban, és ezek szerintem abszolút, hogy mondjam, tiszta tekintetű emberek, akik hisznek valamiben, de a politika, vagy az idő, vagy a emberek így elmentek mellettük, és ez szerintem nagyon fontos ügy, és ugye még egyszer mondom, tehát amikor valaki azzal vádol engem, hogy én nem értem, hogy ez miért fontos, akkor ezt én nagyon szeretném nagyon hangosan visszautasítani. Én nem azt mondtam, hogy nem fontos, én azt mondtam, hogy ennek a megoldása csak úgy lehetséges, hogyha leváltjuk a Fideszt. És hiába mondják azt, hogy ez micsoda cinizmus, meg nem cinizmus, én akkor, hogy mondjam, magamat nem gondolom cinikus embernek, egyáltalán nem, hanem nagyon szeretném, és ugye ez egész műsor ez is jött létre, hogy közösen, együtt, választásokon leváltsuk ezt a rendszert, és tovább lépjünk rajta. Ez, amit ők csinálnak, az én felfogásom szerint ehhez nem visz közelebb, de sokkal távolabb sem, mert hogy igazából nem érdekes már.
Akkor lépjünk át a mai fő témánkra, ami a jelenből fog kiindulni, de utána egy politikai történeti perspektívába próbáljunk meg elmélyülni. Szóval, hogy egy év van a választásokig, és ugye te kampányokban tapasztalt ember vagy, engem az érdekel, hogy amit most látunk, amilyen állapotban van a két tábor, kifejezetten a kampányra való felkészültség szempontjából, ez ideális-e 12 hónappal a választás előtt? Hogy kell állnia egy országos kampánynak igazából? Mert ugye, amit látunk például a Fidesz oldaláról, az, hogy Orbán Viktor már fotózkodott a Karmelita teraszán a választókerületi elnökökkel, tehát hogy olyan, mintha egy kicsit hamarabb elkezdődött volna a készülődés, mint a szokásos.
Szóval egyrészt nem tudom ezt összehasonlítani, mert hogy az Orbán rendszerben élünk, nem tudom ezt elégszer elmondani, tehát hogy ha 2010 előtt kérdeztél volna engem, hogy egy éve választások előtt mi a helyzet, akkor tudnék erre mondani, tudtam volna akkor mondani valamilyen fajta leírást, amiben valamilyen tudományos eszközökkel megvizsgáltam volna, hogy kinek milyen a felkészültsége, az adatbázisa, a lelkesedése, az emberállománya, a politikai mondani valója, a fókuszáltsága, stb. De most nem ez van. Tehát az van, hogy van egy állampárt, aki 15 éve van hatalomba, minden erőforrás birtokában van, az államot teljes mértékben uralja, több száz, több ezer milliárd forintja van elrejtve különböző helyeken, ha a közpénze mellett bevet minden eszközt, amit tud, be is fog vetni minden eszközt, amit tud, tehát így, hogy mondjam, így összehasonlítani két kampányt elég nehéz. Azt tudom, hogy azt látszik, hogy a Tisza oldalán ugye ez a mostani megmozdulás már egyfajta ilyen kampányra való rákészülés, látszik az, hogy komolyan veszik, hogy szeretnének mind a 10 000 szavazókörbe eljutni, ez már eleve egy, hogy mondjam, egy ilyen seregszemlét jelent, hogy ugye, mert én azt gondolom, és tovább is ezt gondolom, hogy a Fideszt úgy lehet megvenni Magyarországon, hogy talppal, hogy nem lehet vele felvenni a versenyt költésben, nem lehet felvenni a versenyt aljasságban, nem lehet felvenni a versenyt abban, hogy mindent be fognak vetni, amit be lehet vetni, de azzal, hogyha az embereket elviszik szavazni, és meggyőzik, hogy akkor jobb nekik egy másik rendszerbe, vagy egy másik, tehát jobb nekik rendszerváltásban lenni, és váltani, az egyetlen egy megoldás a győzelem felé. És ebből a szempontból az látszik, hogy ami korábban kevésbé volt, a 15-i világban talán volt, hogy egy pártnak van országos hálózata. És az látszik, hogy a Tiszának van valamilyen országos hálózata, amit szerintem építenek és fejlesztenek, aminek az a lényeg, hogy a legkisebb településre is el tudjanak jutni, ne csak úgy, mint ahogy korábban említett pártok, akik megálltak mondjuk a megyei városok szintjén, hanem hogy lemenjenek egészen a legaljára, és ahhoz szintén ugyanolyan választókat adnak, mint a fővárosban. Ez egyik. A másik az az, hogy mi a mondani való kérdése, mi a hangulat kérdése. Van egy nagyon rossz hangot az országban, hiába próbálja ezt Orbán Viktor, meg Orbán Balázs, meg az egész propaganda média cáfolni.
Aminek, jó hírekkel?
Jó hírekkel, aminek ugye most már le van védve lassan, szóval vigyázz ezzel, hogy hogyan mondod. Szóval, hogy van egy gazdasági válság, ami egy megélhetési válság, ami évek óta tart, hiába van két vállon, az infláció azért mégiscsak előjön, vagy felemelje az egyik vállát. Van egy nagyon fura világpolitikai helyzet is, és szerintem azt nagyon elmérte Orbán Viktor, hogy mit jelent a magyarok számára Donald Trumpnak az elnöksége, szóval, hogy egyelőre ebből olyan sok pozitívumot még a magyarok nem láttak, kivéve talán azt, hogy megtudtuk azt, hogy ők is szeretnek. Mert ott is van elnöki szignál csetcsoport, nem csak Gyurcsány Ferencéknél. Ez egy jó hír egyébként, hogy mások is vannak hülyék. Szóval, hogy ez a második. És a harmadik pedig az, hogy szerintem az teljesen más, hogy valaki 15 éve van hatalmon, ugye kicsit már mindenki kezdi unni, és van egy kicsit, van egy dinamikusabb kihívó. De körülbelül én ezt érzem most egy éve előtte. Semmit nem lehet szerintem még előre látni, vannak folyamatok, mert a vége micsoda, azt nem lehet ilyen szempontból tudni, de most jelen pillanatban, hogyha most ilyen, nem tudom, ilyen, hogy tényleg csak kampánytanácsadóként kérdezel, akkor az látszik, hogy nagyon nem tudja a Fidesz megállítani a saját lefele menő spiráját, bármennyire is próbálkozik. Az elmúlt egy hónapban tényleg minden volt, tehát itt tényleg egy kommunikációs, nem tudom, ilyen szőnyegbombázás, és mégse fordult meg igazából a közbeszédnek a tendenciája, és van egy felfelé jövő kihívó. Hát ez általában nem szokott a kormányzó pártnak jót jelenteni, de mondom, nagyon sok idő van még hátra a választásokig.
Egy érdekes tendencia szerintem ebben a kampányban az, hogy ami már tulajdonképpen elkezdődött, hogy felütötte a fejét egy olyan jelenség szerintem mindkét tábor oldalán, mindkét oldal politikusai esetében, hogy több alkalommal elkezdték magyarázni azt, hogy mit miért csinálnak, hogyan készül a kolbász, elkezdtek egy ilyen elemzői szerepbe kerülni politikusok, például erre egy nagyon jó eset, amikor Orbán Viktor a poloskázás kapcsán elkezdte a saját szavainak értelmét fejtegetni, illetve több fideszes politikus elkezdte a miniszterelnök szavait értelmezni, és próbálták valahogy irányba rakni, de a másik oldalon Magyar Péter is volt ilyen helyzetben, pedig ő egyébként néha újságírói kérdésre vissza szokta utasítani azt, hogy ő nem egy elemző, ő egy politikus, de Bódis Kriszta volt az, aki pont a Pride kapcsán osztott meg egy gondolatot azzal kapcsolatban, hogy itt most ezt a döntést hogyan kell értelmezni. Tehát, hogy elkezdődött a politikusok szintjén így a politika mechanikájáról való beszélgetés, ami szerintem egy furcsa jelenség, mert nem ez lenne elsősorban a feladatuk, és ennek köze van ahhoz, hogy egy év múlva választáson, vagy te érzed ezt a jelenséget, mert szerintem eléggé jelen van, és elég furcsa, vagy szokatlan jelenség ez.
Egy iszonyú furcsa időben élünk, most ez nagyon nagy közszeg, de hogy politikailag tényleg így van, hogy szerintem az egész, az összes választó valójában akár már most szívesen szavazna. Szerintem a fideszesek is szívesen szavaznának, hogy legyen már vége, és biztos, hogy legyen már vége az ő szempontjukból, hogy győzön már újra Orbán Viktor, és szerintem a tiszások is, meg az ellenzék is szavazna, hogy legyen már vége tényleg Orbán Viktor rendszerének. És ugye egy év van, hát az borzasztó sok idő politikában, és borzasztó sok idő, hogyha közben mindenki úgy érzi, most már azért valamit teszem, és most már itt csinálná. És ekkor van egy olyan lehetőség, nem biztos, hogy még beleestek, hogy elkezdik politikusok magyarázni, hogy mit miért csinálnak. Az, hogy az Orbánnak a beszédét, a poloskázás, amit itt is sokat beszéltünk, hogyan próbálták így helyre tenni, hát ez a klasszikus példája annak, hogy hát nem is úgy gondolta, stb. Hát de hogy nem úgy gondolta, nem sikerült visszarakni ezt ebbe a mezőnybe, de sikerült szerintem talán lezárni az ő részükről, már nem csak erről beszél a közösség, most már poloska helyett van most már zebra, ha már itt egy ilyen darwini ilyen fejlődés legyen, felvonul az egész állatkert.
Biológia könyv, igen.
Igen, de hogy ugye Lázár János is próbálja így magyarázni a dolgokat, meg így ilyen politikai, ilyen stratégiákat kihozni így a fényre, aztán azért van, mert nincs igazából úgy igazán irány, hogy akkor most mit kéne tenni. Hogy Bódis Krista mit csinál, talán ő inkább megpróbált inkább ilyen megértőbb, vagy ilyen közvetlenebbül szólni ehhez a tömeghez, hogy mit csinál talán a Tisza párt, ez inkább szerintem egy ilyen magyarázat volt számukra. De az biztos, mivel senki se élte át ezt az állapotot, hogy milyen a Fidesz-sel és az ellenzék, hogy milyen így fejfej mellett lenni, és milyen az, amikor tényleg óriási tétje van egy választásnak. Utoljára szerintem ilyet, ha már itt a történelemről beszélünk, szerintem az Orbánék 2002 körül élhettek át, azért az nem most volt, és a tiszások pedig ugye, hát meg nem is tudom, lehet, hogy soha, hogy van érdemi lehetőség a kormányváltása, vagy a rendszerváltása, mert egyébként is ez egy érdekesebb dolog, ami átment a közbeszédbe, és amiben van változás, hogy már senki nem gondol úgy erre a 26-os választásra, mint általános, szokásos választása Orbán rendszerben, hanem mindenki, vagy legalábbis nagy részben az emberek egy rendszerváltásnak kezdik el gondolni, és így is beszélnek róla. Ami szerintem egy nagy fordulat, mert hogy korábban, legalábbis én nem nagyon emlékszem erre, próbáltak bizonyos pártok ezt így behozni, akkor most kell a rendszerváltás, és igazából rendszerváltással szavazunk, de valójában ilyen magas a tét szerintem nem volt rakva.
De visszatérve Bódis Krisztára, az ő gesztusában nem lelhető fel valami olyasmi, amit régen láttunk, hogy bizonyos politikusokat a saját kulturális közegük, az értelmiségük nyomás alá helyez, és ezért nem a saját napirendje, a saját fókusza szerint cselekszik, hanem egyfajta a saját szellemi holdudvara által helyezett nyomásra ad választ?
Szerintem valamilyen választ kellett adni erre a nyomásra, mert mégis ugye, amiről te is kérdeztél előző alkalommal, hogy vajon tényleg ez a liberális közösség, illetve az LMBTQ közösség hogy érzi magát, hogy a Tisza megvédi-e vagy nem védi-e meg. Szerintem ebben egy elég nyílt és elég erős üzetet küldött Bódis Krista, és szerintem egyébként Magyar Péter is.
Hát akkor ez nem egy politikai hiba.
Szerintem ez nem egy politikai hiba. Szerintem az lenne, tehát hogy tennap eléggé jól látszott ez különben, és még egyszer mondom, hogy még a cinikusságnak még az árnyékát sem szeretném, hogy az egyik, a nagy párt az járja a vidéket és a saját akcióját viszi, a kisebbik párt pedig elfoglalja a budapesti hidakat, és aztán mi van? Tehát ezek és aztán mi van? És én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig hozzák azokat a példákat, amiket egyébként hozzuk mi is ide, hogy mi történik körülöttünk lévő országokban, hogy Szlovákiában vannak nagy tüntetések, Szerbiában vannak nagy tüntetések, Törökországban vannak nagy tüntetések. És a vége micsoda? Hogyha ezek a tüntetések győznek, lesznek új választások, az új választásokon lesz új vezető, az új vezetőnek lesznek új törvényei. Pontosan így van. Ez az útja a politikának. És azzal, hogy még van egy kétharmados jogszabály, a gyülekezési törvény, annak, hogy az más legyen, ahhoz, hogy mondjam, még egyszer kormányváltásra van szükség, és a kormányváltáskor az az egyik lényege, hogy a parlamentben ülő képviselőknek többsége legyen arra, hogy ezt a törvényt meg tudják változtatni.
De akkor térjünk rá a történelmi párhuzamokra. Bár ezek ugye soha nem lehetnek tökéletes analógiák, de azért egy-két érdekes párhuzam azért biztos található. Ugye az nagyon érdekes, hogy sok választás esetében egy évvel a voksolás napja előtt még fel sem állt a mezőny, ami aztán újra rendeződött és összeomlott, és idén már nagyon az az emberek érzése, hogy világos az út a következő egy évre. Szóval hol kezdhetnénk máshol, mint 1989-ben? Szerintem így bevezetőnek nézzük meg, hogy mi volt a Népszabadság és a magyar nemzetnek a vezető híre. Népszabadság, parlamenti választások a Szovjetunióban, Gorbacsov haladás a demokratizálódás folyamatában, illetve magyar nemzet, visszafordíthatatlan a szovjet reform folyamat, a választások megerősítették a peresztrojka hitelét. De egyébként, hogy mi volt ekkor valójában fontos a magyar politikában, tehát 1989-ben járunk, március 15-én volt egy nagyszabású ellenzéki tüntetés a tévészékháznál, ahol Cserhalmi György elmondta a 12 pontot, illetve ezután egy héttel meg is alakult az ellenzéki kerekasztal, és áprilisban megindultak a tárgyalások az MSZMP-vel. Nagyon rossz párhuzam annak a rendszernek a végét, adott esetben ahhoz hasonlítani, hogyha most vége van a NER-nek, mert ez két nagyon eltérő rendszer, de mégis az, hogy itt sokan azt érzik, hogy valaminek várják a végét, sok ilyen választó van, aki úgy tekint erre, hogy az egy adott esetben párhuzamos példaként él a fejében, szóval van-e bármilyen hasznos tanulság, amit abból az egy évből ki lehet emelni, hogy milyen egy rendszer vége, hogyan kell látnunk egy rendszernek a végét, mik ennek a jelei?
Nem is menné bele ebbe az analógiába, tehát hogy szerintem teljesen más a helyzet most, mint 89-ben, hogy 89-ben 150 ezer szovjet csapat volt Magyarország területén, jelen pillanatban nincsenek Magyarországon se szovjet, se orosz csapatok nagy számban. Ez egyik-kettő, ugye a két, amit mondtál, két újság, ugye mindkettő a párt ellenőrzés alatt volt, szóval az, hogy mit írtak akkor, az legfeljebb egy ilyen nüansznyi különbségek voltak.
Történelmi érdekes volt,
igen, és az, hogy ugye az egész szovjet birodalom omlott össze, és annak az összeomlásnak az egyik szerencséje, hogy akkor a közép-kelet-európai szocialista országok is meg tudtak szabadulni ettől a rendszertől. De, hogy akkor mi történt, ugye a szereplőknek egy nagy része ugye akkor debütált, szóval a Fidesz is, az MSZP is, az SZDSZ is, a Kisgazdapárt is, szóval volt egy ilyen nagyon nagy ilyen, a történelem összesűrűsödött egy pár percig, és azt hiszem nem tudták, nem látták, nem tudhatták előre, hogy mi lesz az egy évvel később lévő választásokkor, hogy egyáltalán lesz-e választás, átengedik-e. Pozsgairól ugye beszéltünk előző alkalommal, beszéltünk a kerekasztatárgyalásokról sokat, vagy nagyon egy ilyen furcsa állapotban volt akkor Magyarországon, és így képzelem el, tele volt egy csomó szempontból reménnyel, és senki sem látta akkor, hogy mi lesz egy évvel később. Az ellenzékieknek meg az a tanulsága, ugye az egész tüntetés, amiről beszéltél, hogy most ugye milyen vicces az, hogy ugye az most már ugye Tiborcz Istvánnak a szállodája, ahol Cserhalmi mondta a beszédet, szomorú kör. Na mindegy, szóval, hogy a bátorságot azért eléggé aláhúznám, szóval akkor azért nem lehetett vádolni az ott részvőket abban, hogy nem ennek elég bátrak ahhoz, hogy szembeszálljanak akkor az állampárt utolsó ilyen Hát elég durva lépéseivel. Ugye volt egy kis fordulatot, hogy 88-89-ben belül ment, ugye sokat lehet erről olvasni, hogy vajon hogy ment a vita belül, hogy akkor mennyire keményen kell beleállni az ellenzéki csoportokba, és ugye volt egy olyan vonal az MSZMP-be és a BM-be, és hogy ennél sokkal keményebben kell, aztán ez szerencsére nem kerekedett felül. De hogyha kicsit ugrunk, akkor ha, és már véget ér, hogy a szabadon választott országgyűlés van, és a 90-es években elindul az első MDF kisgazda kereszténydemokrata a kormánynál, és akkor a Fideszhez, ugye erről is beszéltünk sokat, hogy 93-ban, ugyanebben az időben azt gondolta mindenki, vagy azt gondolták maguk, hogy valószínűleg a Fidesz fog győzni. Ők álltak a legjobban, 40% körül voltak a támogatottságuk.
És ekkor volt az is, amiről múltkor nem régiben beszéltünk.
Már megtörtént a titkos kormányhatározata, már megkapták a székházat, már ment a bizniszelés, de még nem derült ki. És az látszott akkor, hogy ugye májusban, 93. májusában kezdtek elő az újságok írni.
És a szárszói eseményekben csúcsosodott
ki. És ott csúcsosodott ki, de hogy egy év alatt, tehát 93-ban, pont ebben az időszakban, márciusban, 40%-on állt a Fidesz, azt gondolja, hogy ő fognak nyerni, vagy koalícióban lesz, de domináns párt lesz, egy évvel később meg 5%-ot értek el. Ugye itt volt a jobboldali fordulat, 93 végén lépett ki, és mondott le egyébként a mandátumáról egy nagy része, vagy tehát képviselőleg kevés része, de mégis meghatározó emberei, Unger Klára, Szerényi Zsuzsa, Molnár Péter, Fodor Gábor a Fideszből, és akkor egyébként itt szomorúan meg kell itt emlékeznünk arra, hogy ma reggeli hír, hogy meghalt Vasler Tamás, ugye országgyűlési képviselő, korábbi képviselő, aki egyébként egyedül 94-ben volt, aki szembeszállt Orbán Viktorral a pártválasztáson, ugye elbukott, és aztán Orbán Viktor nyert, de Isten nyugosztalja, de hogy ebben az időszakban ez egy nagyon, nagyon hát érdekes időszaka volt a Fidesznek, és még egyszer mondom, azt gondolták ilyenkor, hogy nyernek, már olyan teszedem, már az öltönyét próbálgatta a miniszterelnökségre, már mindenféle komoly kormányprogramokkal voltak, és aztán a végén nem ebből lesz semmi. Ugyanez igaz egyébként arra, hogy 93 márciusában azért nem... Tehát azt lehetett tudni, hogy az MDF veszíteni fog, mégis egy ilyen kamikáze kormány volt, és hát ez közepesen sikeres volt, de azért azt azért kevesen látták, hogy Horn Gyula lesz az új miniszterelnök, és ő magát is inkább úgy pozícionálta, hogy talán én leszek, talán nem, de hogy majd meglátjuk. És aztán ugye ebből az összeomlásból, a Fidesz összeomlásából lett aztán 94-ben az, hogy Horn Gyula és visszatért, és ugye miniszterelnök lett, és MSZP-SZDSZ kormány lett.
De akkor ugorjunk egy nagyobbat, és menjünk 2005-re. Itt is nézzük meg a Népszabadságnak és a Magyar Nemzetnek a címoldalait. Népszabadság március 27-i címoldala, Sonda Ipsos márciusi közvéleménykutatását közlik, Fidesz 49, MSZP 40, SZDSZ 6%, és a Magyar Nemzet pedig a megelőző napok húsvétja kapcsán közöl vezércikket, de a harmadik oldalon szó van a közelgő köztársasági elnök választásról, ahol a szocialisták Szili Katalin tartják a legesélyesebbnek. Ugye a 2006-os választáson az MSZP nyert, ami azért volt egy különleges teljesítmény, mert ez volt az első olyan, hogy több ciklusos kormányzás lesz a rendszerváltás után, de ez nagyon nem látszott egy évvel ebből az Ipsos, Sonda Ipsos kutatásból is látszik, nagyon nem így tűnt még 2005 tavaszán, a Fidesz maga biztosan vezetett. Mi történt ebben az évben, hogy ez ekkorát fordult?
Hát egy klasszikus idézek, trükkök százai, amit nektek nem kell tudnotok. Ugye ezt mondta ugye a összödi beszédben egy Gyurcsány Ferenc, és erre is gondolt, hogy ugye Veres Jánossal, aki akkor volt a pénzügyminisztere Magyarországnak, hogyan trükkök százaival, hogyan próbálták meg azt bemutatni, hogy igazából rendben van az országnak a szekere, és gazdaságilag jól működik. Tehát 2004-ben buktatta meg Gyurcsány Ferenc és az SZDSZ és az MSZP együtt Megyesi Pétert, akkor vette át a kormány rudat, és akkor ugye elhatározta azt, amit mondtál, hogy akkor megcsinálja azt, gyerünk hajrá, hogy akkor 2006-ban megnyeri a választást. És ugye a trükkös azért már beszéltem, a Fidesz meg úgy volt benne 2005-ben, hogy szerintem biztos volt abban, hogy akkor ezt, biztos, hogy meg fogja verni ezt a bandát. És,
hübrisz?
Hát nem az első hübrisz, vagy valami hasonló történt vele egyébként 2001-ben, mert 2001-ben szerintem biztos volt mindenki abban, hogy a Fidesz újrázni fog, és aztán ugye Medgyessy Péter, Kovács László és Gyurcsány Ferenc verte meg Orbán Viktort. De hogy mi volt 2005-ben, ott indult a bomlás, hogy ugye jelezted is, hogy az MSZP azt gondolta, hogy Mádl Ferenc után akkor legyen egy baloldali köztársasági elnöke az országnak, és hiába mondta el az SZDSZ akkori koalíciós partner, hogy ő nem hajlandó Szilágyi Katalint megszavazni, kötötték az ebet a karóhoz, és akkor ugye feljön a színre, a magyar politika egére Schiffer András, aki megszervezte azt, hogy ugye a korábbi alkotmánybírósági elnököt, Sólyom Lászlót jelöljék közösségi elnöknek, és már egy történelem, aztán a végén ugye az SZDSZ szavazataival, meg Áder János választási koordinációjával, ugye nem tudom mennyire emlékeznek a nézők, hogy Áder János szigorú szemekkel nézte, hogy ki kire szavaz a titkos szavazáson, de mindegy, a lényeg az, hogy Sólyom László lett közösségi elnök, ez egy hatalmas egy pofon volt egyébként szerintem Gyurcsány Ferencnek is, nem beszélve Szilágyi Katalinra, Szilágyi Katalin odáig akkora pofon kapott, hogy a végén még semmilyen zsoltak lett az asszisztense.
Ugye most már... Sólyom Lászlónak abban is volt szerepe, hogy egyébként később hogyan ítélte meg a társadalom talán azokat az eseményeket, amik történtek.
Hát
tehát, hogy
igen,
ő szóval komolyan fellépett, abszolút. És azt a fajta szerepet máshogy gyakorolta, ahogyan egyébként azóta a köztársasági elnökök gyakorolják a nemzetegységének megtestesítését.
Igen, szóval Sólyom Lászlónak a szerepéről majd szerintem egy 10-15 év múlva majd érdemes újra gondolkodni, vajon az ő munkásága jóra vagy rossz irányba vitte az országot, mert mint minden, ugye nem fekete-fehér, de ugye 2006-ban ugye ott próbált valamilyen módon ilyen békítőként fellépni, aztán ugye 2010-ben, amikor leérte mandátuma, Orbán Viktor úgy váltotta le, vagy úgy nem szavazta meg újra, mint a SIC, de ez egy másik kérdés. Szóval, hogy 2005-ben, és ugye elindult az a fajta kampányolás, ugye, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, egy ilyen nagyon sötét kampányban ment a Fidesz neki az MSZP-nek, az SZDSZ-nek, ami egyébként nem volt jó, de mégis nagyon közel kerültek aztán a választáson egymáshoz, olyannyira közel, hogy Orbán egy olyan csinált, amit soha korábban, hogy maga helyett ugye Bot Péter Ákost javasolta miniszterelnöknek a két forduló között, ez is már történelem, de a lényeg az, hogy a végén aztán elbuktak.
De érdekes, hogy ezt mondod, hogy az nem volt egy jó kampány, mert emlékszem, hogy pont a Vétó 50. adásában beszéltünk arról, hogy a negatív, vagy a félelmekre játszó kampány az, ami hatékonyabb tud lenni, ez volt a te álláspontod,
és
a pozitív kampány pedig talán kevésbé, vagy ott azért az egy korlátozottabb lehetőségeket biztosító megoldás, de itt mégis azt mondod, hogy ez egy rossz kampány volt.
Hát azért, mert ugye nem ez volt a hangot az országnak, hanem ugye az első ilyen előre megyünk, nem hátra kampányt, azt Gyurcsány Ferenc csinálta az igen-igen kampánnyal. És az volt a dinamikája annak a kampánynak, hogy megy előre, van egy ilyen agilis, magas, pápai gyerek, aki lefut a Rózsadombról, befut a parlamentbe, elfut nem tudom, valahova, és megcsinálja. Most viccen kívül, nehéz volt a mostani Gyurcsány Ferencet a lakókocsiból az akkori Mercedes-es Gyurcsány Ferencet összehasonlítani. Sajnos az ilyen, hogy az ember politikusként öregszik meg, akkor lehet, hogy nem a legjobban, de akkor az ő kampánya egy nagyon profi kampány volt, mondom, még egyszer a trükkök százait ugye akkor csak kevesen tudták. És az Orbán pedig nem ilyet, ő meg nem egy dinamikus kampány nyomott, hanem inkább egy ilyen ez akkor kezdett a plebejus kampány, ugye egyesek szerint ugye akkor volt, amikor Habony Árpád megérkezett az ő stábjába, és próbálta ebbe a
plebejus Habony Árpád.
Plebejus, hogy Habony Árpád, ugye Európában nincs még ilyen füzet, nem csak vitrin. Szóval, hogy, és ugye az a kampányban egyértelműen Gyurcsány Ferenc volt a jobb. Ugye néztük is ugye többször is a Vétóban a vitát is, mert az egész hangolta az volt, hogy egyszerűen ő a dinamikusabb, őben van a több erő. És kicsit olyan, mint amikor most fordítva van ez a helyzet, hogy Gyurcsány Ferencben egy ilyen erőt láttak az emberek. Hogy akkor
igen, de ez is olyan érdekes, hogy Én is már többször újra néztem azt a vitát, és ugye...
Lárifári.
De ott teljesen egyértelmű volt, hogy hogyan értékeli ezt a sajtó, meg a társadalom, de szerintem, hogyha most egy ilyen vita lejátszódna, hogy így viselkedik két politikus, ott a jelenlegi kulturális hangulatot, a jelenlegi ilyen viselkedési kódrendszereket, amiket alkalmazunk, én nem vagyok benne biztos, hogy ma az a viselkedés, ami akkor ott Orbán Viktort, meg Gyurcsány Ferencet jellemezte, az ma ugyanezt az eredményt szülné. Hát és tehát nekem egy kicsit Gyurcsány Ferenc akkori fellépése egy kicsit sok, talán egy kicsit ilyen, kicsit már-már karikatúra-szerű, miközben Orbán Viktor egyfajta nyugodtságot sugározott. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ennyi év távlatából mennyire megváltoztak azok a kódok, ahogyan érzékelünk egy ilyen típusú vitát.
Hát persze, de egy vitát abban kell nézni, amikor zajlik, szóval, hogy a Kunya Peti vitát is érdemes visszanézni, én minden éve megcsinálom, minden évben mással szimpatizálok, de tényleg egyébként nagyon érdekes intellektuális kaland a Kónya Pető vita, a Gyurcsány Orbán vita pedig ugye azért nem annyira érdekes, mert hogy az egész életünk erről szól, a kettők rivalizálásáról, amiben volt egy ilyen furcsa állomása az a vita. Abban akkor, akik nézték azt a vitát 2006-ban, akkor még a fideszesek szempontjából is az volt, hogy Gyurcsány Ferenc jobb volt ezen a vitán. Olyannyira volt jobb, hogy azóta Orbán nem is vitázott senkivel.
Igen, és szerintem az például egy nagyon izgalmas és változékony dolog, hogy mit tűr el a társadalom a tekintetben, hogy egy politikus mennyire beszél felülről, vagy mennyire lekezelő, és mi az a stílus, amit szeret, mert szerintem abban a vita szituációban Gyurcsány Ferenc egyébként lekezelő volt, és ez nem zavarta akkor a választópolgárokat.
Hát nem, mert az volt akkor a hangulat, hogy ő megmeri mondani az Orbán Viktornak, és ezzel tudott győzni. Egyébként az ő nimbusza ebből a vitából jött, hogy ott legyőzte, aztán legyőzte a választásokkor, hát akkor biztosan legyőzi majd később, azóta ez nem történt meg, de hogy erre ment. Hogy az akkori hangulatban az a kampány egy dinamikus kampány volt, sokkal dinamikusabb volt, mint a 2006-os vagy 2005-ös Fidesz kampány.
Akkor ugorjunk 2009-re, március 27 a Magyar Nemzet címoldalán egy egész oldalas álláshirdetés miniszterelnök kerestetik címmel, a második oldalon azt olvashatjuk, hogy voksolás június 7-én az államfő kitűzte az európai parlamenti választások időpontját. A Népszabadságban pedig ezt olvashatjuk, nincs még esélyes jelölt, Surányi nem vállalta a miniszterelnökséget. Mi történt akkor, Bálint? Kérlek, egy kicsit idézd fel a nézőknek, hogy mi volt az a káosz, az a bizonytalanság, ami egy évvel a 2010-es fideszes kétharmad előtt történt.
Ugye erről már volt talán az első vétóadás, erről szólt, nem véletlenül, ha mindjárt elmondom, hogy miért. A Bajnai Gordon, hogy az első kétharmad történetéről, az első fideszes kétharmad történetéről. Szóval, hogy a 2005-ről beszéltünk, hogy milyen jó volt Gyurcsány Ferenc, és hogy megnyerte a választás. Négy évvel később, ugye a politikában milyen érdekes, négy évvel később pedig, hát eljutottunk szerintem a köztársaságnak a mélypontjára, aminek fő felelőse egyébként Gyurcsány Ferenc. 2008-ban, ugye itt sokszor beszéltünk róla, ilyen aha élménye, a magyar politikának a szociális népszavazás, ugye, ahol elég egyértelműen, hogy a Horn Gábori értelemben is elmondták, hogy a választók hova küldik Gyurcsány Ferencet, akkor utána egy évig még kisebbségi kormányba vezette az országot, ugye 2008-ban az SZDSZ kiszáll a kormányzásból, de támogatja kívülről az MSZP-t, teljesen szürreális konstrukcióban, egy olyan konstrukcióban, hogy amihez volt a lényege, hogy kisebbségi kormányban Gyurcsány Ferenc, a költségvetést az SZDSZ támogatásával fogadják el, az adótörvényeket pedig az MDF támogatásával fogadják el. Ebből is látszik, hogy ugye az érdekek meg az értékek mozogtak abban az időszakban, és hogy miért is lett ugye aztán a végén kétharmad. És akkor itt tennék egy zárójeles megjegyzést, egy személyeset. Én nekem van itt egy személyes érintettségem, ezért most már ennyi idő után talán tudok erről beszélni. Ugye én 28 éves koromban, amikor ez 2009-ben történt, akkor én emiatt a ügy miatt szálltam ki a politikából. Éreztem úgy két barátommal, akivel akkor az SZDSZ-ben dolgoztunk, hogy nem tudunk többet ebben részt venni. Mert azt gondoltuk akkor fiatalon, hogy vége van. és hogy a Magyarország, amiben került válságba, Gyurcsány Ferenc miatt is, az SZDSZ miatt is, az MDF miatt is, azt le kell ott zárni és meg kell oldani, mert egyébként nem csak a gazdasági világválság miatt is, hanem egyébként a kisebbségi kormányzás miatt is, meg a magyar állam teljes széthullása miatt is, zárójel bezárva. És mi történt itt? Szóval az történt itt, hogy ugye Gyurcsány Ferenc úgy érezte, hogy akkor le kell mondania egy évvel a kisebbségi kormányzás után, mert hogy már elfogyott a levegő körülötte, legfőképpen a szocialista párban fogyott a levegő körülötte, egy gyors választmányi ülés után kvázi bedobta a törők között, és utána eljátszotta azt, ami egyébként nem alkalmas. Nem alkalmas Magyarország vezetésére. Itt mutatta meg először, hogy a saját maga bosszúját, a saját maga hübriszét, a saját maga egóját előbbre helyezte Magyarországa. Magyarország érdeke elé. És hagyta azt, hogy 2,5-3 hétig az MSZP és az SZDSZ, az ő ilyen furcsa karmesteri, vagy nem tudom, segédkarmesteri, vagy ügyelői tevékenységével lényegében boldog-boldogtalant meginterjúvoljon, hogy szeretné-e Magyarországot, a hazánkat egyébként vezetni.
A legjobb magyar YouTube videó ennek a helyzetnek a karikírozásáról szól, még a régi Indexben készítette Tamás Bence Gáspár, amikor próbálta az MSZP, illetve Puch László nevében különböző embereket castingolni, és a végén még Fási Ádámot is felhívta. Mindenkinek ajánlom, tényleg.
Csodálatos kori dokumentum, de egyébként borzalom egyébként. Nem a videó, hanem az állapot. És ugye az volt ott a mondás, hogy oké, hogy kisebbség vagyunk, oké, hogy már mindenki szeretne új választást, de hát mi még nem, még egy évünk van, még van mit tenni, sőt mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mi lehet az a van mit tenni. És tényleg boldog-boldogtalant, én már nem is emlékszem, hogy hány embert, pedig közelről láttam, talán Surányi György neve merült fel, aztán Pataki Mihályé, aztán az Electrolux vezetői, aztán Bokros Lajosé, aztán, hát volt ott minden, már nem emlékszem az összes névre, hála Jósnak, hogy már az én memóriám is kezd ebben csökkenni, ugye még egyszer úgy, hogy nem volt közben többsége, és akkor így a végén bedobta, hogy hát ugye korábban azt mondta, hogy nem lehet párpolitikus, korábban azt mondta, hogy nem lehet ön, aki korábban részt vett miniszterként, korábban, tehát volt mindenféle korábban, de aztán a későbben pedig az, hogy akkor legyen akkor Bajné Gordon. És akkor Bajné Gordon megszavazta először az SZDSZ ügyvívői testülete, kis arányba támogatta, és utána pedig megszavazta a szocialista párt, és így lett ő a válságkezelő kormány vezetője 2009-ben. Ugye erről beszéltünk a vétó első adásában, úgyközben, hogy amögé bújtak, hogy nincs idő most a válságot kezelni egy új osztagyűlési választásra, miért lehet volna idő, persze, hogy lehet volna idő, és ebben a hangulatban, ebben az egy évben lényegében a magyar állam teljesen szétesett. Az akkori, tehát 2009 márciusi kutatások szerint a Fidesz simán győzött volna Magyarországon, nem lett volna egyébként kétharmada. Abban az egy évben, amíg Bajné Gordon és a szocialisták és a szabaddemokraták közösen nem tudom mit csináltak, az ő narratívájuk szerint az országot megmentették saját maguktól, vagy nem tudom, elhozották a saját maguk által csinált tüzet, tehát mindenféle narráció van, meg narratíva van, valójában egy évig nem engedték még, hogy egyébként az akarat érvényesüljön, ami egyébként az országban volt. Na mindegy, a lényeg az az, hogy ebben a nagyon nagy sikeres, most ezt így mondom, sikeres kormányzásban a végén ugye azt mondta, úgy kezdte el bajni, hogy mindenkinek fájni fog, mindent, amit korábban a szociális és a szabaddemokrata kormány, mint vívmányt meghozott, 13. havi nyugdíj, gyed, szociális ellátás, tehát mindent, amit hozott jóléti intézkedés, ezt kvázi eltörölte, felfüggesztette, a Bokrosomagnál kvázi nagyobb megszólítást csinált Magyarországon, és egy évvel később pedig kétharmaddal tudott a régi rendszerben győzni Orbán Viktor, aki egyébként semmi más nem csinált akkor, csak egy ilyen kávékat rendelt, és készült a kormányzásra, mert azt látta, és ez a lényeg, tehát azt látta, hogy a rövidtávú politikai érdeke az MSZP-nek és az egyébként már megszűnésben lévő SZDSZ-nek az az, hogy még egy évig maradjanak hatalmon, és meg látta az, hogy ja, hát csak nyugodtan, csináljátok meg. Tehát az a furcsa politikai logika, hogy lehet persze ezt abba a köntösbe rakni, hogy a bajnai kormány lényegében egy ilyen önfeláldozó, ilyen szinszinátuszi személyekből állt, akik nem akartak mások az országokat segíteni, jegyzem meg, amiket maguk csináltak problémát, de valóságban nem ez történt, hanem valóságban hatalmon akartak maradni még egy évig, és szembefordultak azzal a közakarattal, ami egyébként a később utána teljesen elsodorta őket. De. És Orbán Viktor pedig egy évig csak, hogy mondjam, készült arra, hogy hogyan fogja az országot átvenni, átalakítani, ellopni, elrabolni, és...
Igen, és erről részletesen is beszéltünk a Vétó első adásában, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek vissza, de lépjünk át a NER korszakába, és itt még röviden beszéljünk két választásról, és az azt megelőző évről. 2017, a Népszabadságot itt nem tudom idézni, mert eddigre már bezáratták, a Magyar Nemzetet szemlézzük, ugye itt fontos azt kijelenteni, hogy ez már az Orbán-Simicska háború következményében.
G-nap utáni.
Igen, egy kormánnyal kritikus hangot üt meg. Azt olvashatjuk, amíg szélhámosok irányítanak, nem lesz rend a hazai mészpiacon, de van a harmadik oldalon azért más is, egy publikus kutatás, Botka szinte beérte Orbánt. Ez azért nagyon érdekes, mert 2017-ben egy évvel a választások előtt Botka László még nem volt hivatalos jelölt. Ugye itt fontos elmondani, hogy te ebben a kampányban részt vettél. Tehát nem formalizálódott a kampány, de ez alatt az egy év alatt le is lett már utána szedve Botka László, tehát hogy nagyon, nagyon más ütemben állt az egész ellenzéki pálya, mint ahogy azt most láthatjuk, vagy most sejteni véljük, és engem az érdekel, hogy te hogy tekintettél 2017-ben akkor erre az egy évre és az előttetek álló időszakra, hittél-e abban egyébként, hogy Botka László lehet Magyarország miniszterelnöke?
Ja, igen. Abban hittem, hogy lehet, ha lehet, hogy nem 18-ban, de akkor egyel később időben, de abban viszont őszintén hittem, hogy lehet jó eredményt elérni, és biztos voltam abban, hogyha az útunkat járjuk, akkor nem lesz a végén kétharmad. Sok szempontból naív voltam, ezt már itt is beszéltem többször, és nem akarok ilyen önostorozó, ilyen életem és korom intrigóba belemenni, de hogy amit nem fogtam akkor fel, aztán később erősen felfogtam, és azóta mondom is, hogy 17-ben Vona Gábort leszámítva, aki ezzel akkor a másik oldalon volt, akkor éppen egy ilyen elég jobboldali pártnak a vezetőjeként, tehát őt leszámítva senki nem más nem akart nyerni. És most tehát nem beleértve magunkat, most a Botka Lászlót és ezt a kampányt, de itt nagyon kevés, tehát nem a szocialista pártot mondom, hanem inkább Botka Lászlót. Ő akart nyerni, de a többi ellenzéki párt, beértve az MSZP-t, a DK-t, az LMP-t.
Ez Dúl Szabolcs háttérbeszélgetéseiből is lehet tudni, hogy 2017 végén senki nem gondolta azt, hogy lehet.
Így mentek. Hazafiak, most ezt így mondom, ilyen nem is tudom hány idézőjelben, az ezzel megbízott, felkent, megválasztott politikusok a bal oldalon, vagy a baliberes oldalon úgy mentek bele a 10-es évbe, hogy esélyét se látták annak, hogy ezt meg lehet nyerni, és nem is akarták megnyerni, és nem is akarták egyet dolgozni. Az eredményét mindannyian tudjuk. 17 márciusában egyébként a Fidesz nem gondolta azt, hogy ezt biztosan meg fogják nyerni, pontosan látták, hogy ha véget ér a centrális erőtér, az mivel jár számukra, és pontosan látták 17 márciusában, egyébként akkor indult el, hogy a Fidesznek a gazdagok program mennyire veszélyes lehet az ő nagy narratívájukra, ugye az egész migrációs kérdése, és mindent megtettek azért, hogy egyrészt Botka László ne legyen sikeres, kettő az, hogy aztán később aztán Vona Gábor ne legyen sikeres, az ő hasonló egyébként kampányával a mi dolgozunk, ők lopnak, vagy ti dolgoztok, ők lopnak kampányjal, tehát ők nem így álltak hozzá, mint egyébként az ellenzékbe, és így mondom az ellenzéki pártokat, akkor szerintem akkor alakult ki, tehát 16-tól kezdve az a fajta ilyen őfelsége ellenzéke hangulat, hogy az ellenzéki pártoknak a nagy része egyszerűen lemondott arról, hogy meg tudják verni Orbán Viktort.
De én itt egy kivételt mondanék, amihez nekem is kapcsolódik egy személyes történetem.
Életünk és korunk.
2017-ben én egyébként 20 éves voltam, tehát a 18-as választáson én országgyűlési választás alkalmával először szavaztam, és 17-ben, amikor a Momentum előállt először az olimpia kampánnyal, aztán nagy felhajtó erővel vettek részt a közéletbe, és abszolút egy svunggal, ami megjelentett valami újat, valami reményt, pont azt a típusú ellenzéki elfáradást, amiről te beszélsz, hogy senki nem akar nyerni, abban hoztak valami újat, és én emlékszem, hogy ez a típusú politikai innováció, az ő megérkezésük, az rám nagy hatással volt, tehát hogy én akkor azt gondoltam, hogy valamiféle rendszerváltásnak, vagy valami nagyon komoly történelmi helyzetnek vagyok a tanulja. Egyébként egy pár hónapig voltam is a Momentumnak pártolói tagja, csak aztán később, amikor a párttal eltávolodtam alapvetően ideológiai okokból, ezt a tagságot, ezt a pártolói tagságot megszüntettem, de az, mint egy ilyen igazi első gyakorló politikai élmény, az rám nagy hatással volt, és szerintem az egész országra a Momentum megjelenése azért az egy felpesdítő vagy egy vérfrissítő esemény volt.
Te az ország szempontjából nem tudom, ebben nem vagyok annyira biztos, de az a 15%-nyi liberális szavazó, aki nem maradt képviselet, tehát nem volt képviselete, annak biztosan szó, amikor 10-ben megszűnt az SZDSZ, és utána ezt lényegében átvette az ő szavazótáborát az akkor alakult LMP, aztán később ugye 14-ben, és ugye milyen érdekes, hogy 13-ban, ugye az is egy évvel a választás előtt volt, visszatért ugye Cincinnatus az Eke szarvától, ugye Bajnai Gordon ugye meglepetett az együttet, ami aztán hát közepesen jó eredményt ért el, inkább semmilyen jó eredményt ért el, és erre, ebbe robbant bele a Momentum 17-ben. Egyébként a maguk szempontjából egy nagyon ügyes módon, szóval megérezve a korszellemet is, a fiatal, dinamikus, kicsit ez az ilyen, nem majd akkor most én megmutatom, eddig mindenki az akkori ellenzék, ugye akkor is ment egy ilyen dolog, új pólus, régi ellenzék, régi pólus, tehát volt ott minden, és ugye erre mentek bele ugye a Nolimpia kampányba, aminek tényleg volt egy dinamikája, hogy most akkor megmutatjuk akkor, hogy mégis tudunk valamit csinálni. Ez a dinamika, hát ugye nem tudom, hogy te mikor léptél ki, de biztos akkor még kicsit tartott, ugye 17-ben ugye, arról szólt a vita, most ezt így mondom, hogy akkor összefogni, nem összefogni, együtt, külön, stb. Ebben a Momentum hát a rövidebbet húzta, szóval, hogy aztán külön indult el, és aztán 18-ban ugye kétharmad lett, ami nem az ő hibájuk, vagy nagyon kicsit az ő hibájuk, a sokkal inkább az LMP, Jobbik, MSZP őrületnek volt a hibája.
De nem kerültek be a parlamentbe.
De a parlamenti kívüli párt lettek, és egyébként minden lehetőségük meg lett volna arra, hogy egy jó stratégiával, jó hosszú távú gondolkodással, szerintem domináns, talán váltó pártá nem, de domináns pártá alakuljanak. Ebbe fordultak bele aztán a 19-es EP választáson, egy jó eredményt értek el, és ahelyett, hogy akkor jártak volna tovább a saját útjukat, aztán beleolvadtak a nagy összefogásba, és hát most az a végük, hogy hát most hidakat foglalnak el, de csak szigorúan 9:30-ig. De most visszatérve, a lényeg az az, hogy szerintem ott volt egy lehetőség, és tényleg volt ott egy lehetőség arra, hogy legyen újra képviselete annak a 15%-nyi liberálisnak, aki Magyarországon egyébként akkor képviselet nélkül volt.
De akkor menjünk is rá 2021-re.
De jó. Jó.
2021. március 27. Magyar Nemzet, három hír a címoldalon, jövő héttől oltják a tanárokat, ez már ilyen régen volt a COVID. Gyermekek adatait gyűjti az LMBTQI szervezet, és ami jó a családoknak, az jó az országnak is. Tehát ebben az idő pillanatban, 2021. márciusában még nem volt ellenzéki miniszterelnök jelölt, 2021. március-áprilisban, de az előválasztásra készültek az ellenzéki pártok, tehát volt egy folyamat, ami azért nagy felhajtóerőt adott az ellenzéki választók számára, nagy lelkesedés volt, többször elmondtuk a vétóban is, hogy ott akkor napokra tudta uralni a napirendet az ellenzék. sokat beszélt erről a nyilvánosság, és belelkesültek az emberek, de ebben az időpillanatban még Karácsony Gergely nem is jelentette be az indulását, aki egyébként az esélyesnek volt tartva, majd őt később ugye elütötte a villamos is. Szóval, hogy látod, ennyi idő távlatából az előválasztás és a mostani helyzet összehasonlítása, szóval, hogy nem az történt el, hogy akkor egy kicsit túlértékelte a nyilvánosság azt a politikai eszközt?
Szerintem nem. Ugye 21 márciusában vagyunk, egy éve tart a Covid, az oltások még akkor kezdenek még csak úgy így fel így derengeni, azon is már egy vita van, hogy lehet-e megszervezni az előválasztást Covid alatt, azzal szórakozik Orbán Viktor, hogy Facebookon jelenti be a különböző lezárás, nem lezárás, hogyan, merre, mit csináljunkat, és egyébként már két éve, vagy inkább másfél éve Karácsony Gergely a főpolgármester, és van ugye 10 megyei város, ahol szintén ellenzéki polgármester van, vezetője van, és van egyfajta ilyen, hát ilyen minimális azért ilyen remény hangulat, hogy valami megváltozhat, vagy megváltozott. Egyébként már ez a magyar nemzet, már az a magyar nemzet. Igen. Ugye amikor a Simicska elvette, akkor Magyar Idők néven volt egy csodálatos sajtótermék, mindenkinek ajánlom, most is érdemes olvasgatni.
A kultúrharcnak az első lépéseit abban az újságban
minden, hát meg. Mindennek, ez csodálatos volt. És ugye már ugye régen nincsen, ugye csak a rendkívül régen nincsen népszabadság. Na, és akkor ez a 21-es időszak, azért mindenki úgy érezte 21 márciusában, beletem magamat is, hogy azért nagyon nehéz dolog ez, nagyon szilárd az Orbán rendszer, de az a fajta választói nyomás, hogy gyerekek, valamit csináljátok már, mármint hogy a pártok, azt meghallgatásra talált a pártok vezetőjébe, és valamilyen nagyon fura konstrukcióban, mert nagyon fura lett azért az előválasztási konstrukció, de mégis kinyitották a kapukat arra, hogy a választók, úristen, elmondhassák a véleményüket róluk. Jegyzem meg, 21 márciusában már réges-régen arra készült a DK, hogy mi lesz 22 választások után. Tehát ők a saját maguk stratégiában mindig is a 22-es vereségben gondolkodtak, hogy akkor majd utána eljön majd a DK és Gyurcsány Ferenc ideje. Hát ez nem történt meg, de ami utána történt, az az, hogy, és sokszor beszéltünk itt a vétóban, hogy ugye a megszervezett szeptemberi-októberi előválasztáson volt egy egészen különleges esemény, a dinamikus esemény Magyarországon, hogy az ellenzéki szavazók elmondták a véleményüket. Két fura módon az első forduló választásában ugye az látszott, hogy a DK nagyon erős párt lett, csomó olyan helyen tudott győzni, ahol korábban nem, volt egy viszonylagos felfutása, Budapesten se tudta egyébként mindenhol Karácsony Gergely menni az összes körzetet, és a második fordulóra, ugye, amikor Karácsony Gergelyt elütötte a villamos, de mégis az történt, hogy az egyébként legkisebb, leggyengébb, legkevésbé támogatott, mármint, hogy pártok által támogatott Márki-Zay Péter, ugye a Hódmezővásárhely polgármestere lett az ellenzéki miniszterelnök jelölt. És ezt sokszor elmondtam, most is elmondom. Akkor abban a két hétben volt egy lehetősége egyébként az ellenzéknek, Márki-Zay Péternek is, csak akkor meg az történt, kicsit hasonlóan, mint 17-ben, hogy Márki-Zay Péteren kívül senki nem akart győzni, mindenki másokból nem, egyik azért, mert nem ő volt, másik azért, mert neki kényelmes, amik azért, mert igazából jó ez a langyos-meleg Orbán rendszer, mert mégis csak jobb egy langyos-meleg Orbán rendszerben osztagyűlési képviselő lenni, mint egy esetleg egy nem langyos-meleg Orbán rendszerben semminek.
Hát meg ijesztő talán annak a gondolata, hogy ha sikerül, akkor lesz itt egy feladat, egy olyan feladat, ami már nagyon sokszor nem volt a baloldal liberális oldal előtt, amit teljesíteni kell, és hogy a feladattól való megijedés.
Így van, nem, jobb nem dolgozni, mint dolgozni. És ugye ez a kampány, az az egésznek a hangulata, az abból az látszott, egyébként minden választónak is, hogy valójában ezek az emberek igazából tök jól érzik magukat itt az Orbán rendszerben, hiába mondanak bármit, hiába kötik magukat oda-ide, meg hiába füstgáldoznak oda, a végén azért igazából jó azért itt nekik. És az a kampány egyébként ezen is ment el, meg ugye sajnos nem mondom el még egyszer, hogy még mind, meg már épeleket mondtuk a Pokedlit, meg a Nokedlit, de a lényeg az, hogy a mostani szituáció egyébként, hogy a 24 februárja az ott valahol 21 októberében kezdődött el.
Záró kérdés. Most történelmi párhuzamokat néztünk, nagy időtávlatokat, de azt érezzük, hogy most eléggé besűrűsödött az idő. Az elmúlt hónapban annyi minden történt a világpolitikában és a magyar politikában is, ami nagyon olyan érzést kelt, hogy ez egy, mintha egy év lett volna az elmúlt hónap. Trump-Zelenszky találkozó, Orbán beszédei, folyamatos feszültség, folyamatos harc mindennel és mindenkivel, és én a saját környezetemben is azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, akik egyébként érdeklődnek a politika iránt, szoronganak, félnek, frusztráltak, és azt a döntést hozzák, hogy kivonják magukat a politikával való tájékozódásból, és nem szeretnék érzékelni azt, hogy pontosan mi történik. Te mit tanácsolsz azoknak az embereknek, akik most ezt érzik, akik most szorongásban vannak, akik akár a Fidesz oldalán, akár a bal oldalon azt érzik, hogy az, ami történik az országban, a világban, ami emiatt az emberi kapcsolataikkal történik, az valami elviselhetetlen nyomást helyez rájuk?
Én is ezt érzem. Fiatal, középkorú, idős, vegyes. Azt a fajta szorongást érzem, mint ami talán 10 március áprilisában volt a Covid alatt, ilyen zuhanást, egy ilyen kapaszkodó nélküli állapotot. Nem vagyok ennyire bölcs, és nem akarok ilyen, nem tudom, ilyen nemzetpszichológusa szerepbe lenni. Inkább azt mondom, hogy amit én gondolok, hogy az egyik az, hogy nem szabad annyit foglalkozni politikával olyan toxikus módon, mint ahogy tesszük. Tehát túl sokat vagyunk benne, túl sokat pörgetjük a telefonunkat, túl sokat olvasunk, túl sok hülyítést veszünk be a másik oldalról. Azt mindenképpen szerintem mindenki csökkentse. De úgy csökkentse, hogy a, nem tudom, homlok a belső falára, hogy Bajer Zsolt mondaná, írjuk be mindenki, hogy mikor lesznek a választások napjai, hogy akkor kell igazából ott lenni és szavazni. Ez egyik. A második az, hogy ami fog történni valószínűleg velünk is, mert hogy most mi kettőnkkel, meg mondjuk a csatornával, meg a politikában dolgozókkal, az, hogy most jönni fog egy nagy ilyen terror, fenyegető hullám, biztos, hogy megkapom majd én is, hogy külföldről vagyok finanszírozva, hogy még az apám is kulák volt, és nem tudom, stb. Erre mondjam, lehet valamilyen szinten készülni, de hogy nagyon nem kell tőle pánikolni, mert valószínűleg be fog következni, tehát ez majd a mi felelősségünk. De ennek az a lényege, hogy mindenkit megfélemlítsenek, ezért csinálják. Tudják pontosan, hogy félelmet kell kelteni a szavazókban, a politikában lévőkben, az újságírókban, a kommentátorokban, hát akkor majd befogják a szájukat. Ez az egy év, ez, ahogy mondtam már, borzasztó lesz, kinek rosszabb, kinek jobb. Ez a hangot, amit ők elkezdtek csinálni, az folytogató, de én talán azt tudom mondani, és ebben hiszek őszintén, hogy a választásokon kell őket leváltani, és egy év van hátra, egy év hosszú idő, de azért gyorsan el tud múlni. És családban, közösségben, szeretteink között minden sokkal elviselhetőbb.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjétek, hogy jövő héten szombaton jelentkezik a Vétó Orosházáról. Jegyeket még megtaláltok a leírásban, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy elindult a Partizán 1%-os kampánya. Ez a Vétó szempontjából azért fontos, mert számunkra a legfontosabb események, amikor veletek találkozhatunk kitelepüléseinken, és arról beszélgethetünk az élő vétók után, hogy hogy működik a helyi politika, hogy működik ez az ország. Azért, hogy folytathassuk továbbra is a Vétó országjárását, és rendszeresebben találkozhassunk veletek, kérlek benneteket, hogy adótok 1%-ával támogassátok a csatornát. Sziasztok!